Jó üzenetet hoztam nektek, bár én nem szoktam rosszat hozni sose, mert az igében nincsenek rossz üzenetek, de itt, ahogy imádkoztam, gondolkoztam, jó néhány téma van bennem, de hogy mi is az, amiről beszéljek, úgy gondoltam, hogy egy Zsoltárt olvasnék nektek, a Zsoltárok könyvéből a 112. fejezetet. Ezt nagyon szeretem, ezt a Zsoltárt, mert nagyon bátorító. Úgyhogy hadd bátorítson téged is a mai napon. Ugyanis annyi sok lehangoló hír van a mindennapokban, hogy jól jön a bátorító hír, így van, ami bátorít és fölépít bennünket. Zsoltárok 112-ben olvassuk, hogy dicsérjétek az Urat. Hát most ezt tettük, és folytatjuk az Isten igéjével. Azt mondja, dicsérjétek az Urat, mert boldog ember az, aki az Urat féli. Sok örömöt talál parancsolataiban. Utódja hős lesz a földön, a becsületesek nemzedéke áldott lesz. Vagyon és gazdagság lesz a házában, igazsága örökre megmarad. Világosság ragyog a sötétben, és a becsületesekre attól, kitől, aki kegyelmes, irgalmas és igaz. Ez pedig a mi Istenünk. A jó ember könyörületes és kölcsönt ad. Ügyeit törvényesen intézi. Nem is fog meginogni sohasem. Örökre emlékezetes lesz az igaz. Nem fél a rossz hírtől. Erős a szíve, bízik az Úrban. Rendületlen a szíve, nem fél, végül megvetéssel néz ellenségeire. Bőven adakozik a szegényeknek, igazsága örökre megmarad, hatalma dicsőségesen emelkedik. Látja ezt a bűnös és bosszankodik, fogát csikorgatja és emészti magát, de a bűnösök kívánsága semmibe vész. Ámen! Ámen! Nagyon szép és nagyon tartalmas ez a Zsoltár. Kiről szól ez a Zsoltár? Kiről szól? Rólad, nagyszerű. Mindenkiről, aki féli az Urat. Mindenkiről szól ez a Zsoltár, aki féli az Urat. Hiszen úgy olvastuk, hogy boldog ember az, aki az Urat féli, és sok örömöt talál parancsolataiban. Gyakorlatilag ez a Zsoltár leírja, hogy hogy néz ki az az ember, hosszabb távon, hogyha az Úrral közösségbe kerül, kapcsolatba kerül, tiszteli az Isten, féli az Urat, bízik az Úrban, leírja ez a Zsoltár, hogy hogy fog kinézni az az ember. Úgyhogy nézzük át együtt ezt a Zsoltárt. Az ember felelőssége az, hogy félje az Istent. Hogy félje az Istent, hogy tisztelje az Urat, hogy bízzon az Istenbe, Jézus Krisztusban, és hogyha ez megvan, akkor az első dolog, ami történik, hogy boldog az az ember, aki féli az Urat. Ez a világ sok helyen keresi a boldogságot, keresi a pénzben, keresi a tulajdonjogban, a kapcsolatokban, a szerelemben, mit tudom én, mindenféle misztikus dolgokban, de a Biblia világosan mondja, és az a jó, hogy ez így is van, hogy az az ember válik boldoggá, az válik megelégedetté, az válik kiteljesedett életűvé, aki megtanul Istennel közösségbe lenni Jézus Krisztus által. Azt mondja, boldog ember az, aki féli az Urat, és adja meg a Szent Szellemnek az Istene, hogy ez a boldogság, ez az öröm, ez újból betöltsön téged, mert minden más világi dolog az mulandó, de ez az öröm, ez állandó. És boldog az az ember, aki féli az Urat, és én boldognak érzem magam, mert egy rendezett jó közösségem van az én mennyei atyámmal, az Úr Jézus Krisztusban. Tehát ez a boldogságnak az igazi, maradandó forrása, hogy megtanulj közösségbe lenni a te mennyei atyáddal. Nem elég az, hogy az apád hívő. Te tanuld meg, fiatalok, te tanuld meg megtalálni a boldogságnak ezt a forrását Jézus Krisztusban. Mert boldog ember az, aki féli az Urat. Érdekes, a bibliai nyelvben a boldog és az áldott ugyanazt jelenti. És ezért gyakran van, egyik fordítás így hozza, másik fordítás úgy hozza, mind a kettő igaz és helyes. Tehát boldog ember az, aki féli az Urat, de másik szóval használva, áldott ember az, aki féli az Urat, aki bízik az Istenbe. Tehát aki áldott, az boldog, aki boldog, az áldott. És az Isten akarata, hogy miután vele kapcsolatba kerülsz, hogy te áldott emberré váljál. Amen. Ez az Isten akarata. Ez egy természetes következménye annak, hogy megismered az Urat. Jézus Krisztus által megismered a te mennyei atyádat. Ez egy természetes következménye, hogy te áldott emberré válsz, és boldog emberré válsz. Nem az áldást kell keresnünk, nem a boldogságot, az Urat kell keresnünk, és az ebből való kapcsolatból lesz egy természetes következménye, hogy boldog és áldott emberré válik. Az a személy, aki féli az Urat, aki bízik az Úrban. És sok örömöt talál parancsolataiban. Érdekes ez a Zsoltár, csak két dolgot mond az emberről, a többi az mind csak gyümölcs, hogy ezek a gyümölcsök fognak megjelenni. És én azért is szeretek erről a Zsoltárról beszélni, mert megfigyelhető, hogy akik az Istennel járnak minimum 10 évig, azért mondom, hogy minimum, mert ez a Zsoltár kiteljesedéséhez minimum 10 év kell. Mert annyi sok mindent mond a gyerekekről, a házról, a vagyonról, annyi mindent mond, amihez kell legalább egy 10 év minimum, hogy ezek a dolgok ki tudjanak fejlődni az életedben. De csak két dolgot említ itt, hogy féljed az Istent, bízzál az Úrban, és sok örömöt találj parancsolataiban. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy minden műszaki eszközhöz adnak egy használati útmutatást. Ehhez a gyönyörű Samsung készülékhez is van egy használati útmutatás. Ha én ezt a készüléket nagy kalapáccsal kezelném, minden tönkre menne. És mehetnék reklamálni a gyártóhoz. Hát uram, hát én ezt megvettem, sok pénzt adtam érte, és ez lett belőle. Mit mondana? Én garanciát csak akkor vállalok, ha úgy használod, arra használod, amire én létrehoztam ezt a berendezést. Na most Isten ugyanígy van. Ő adott parancsolatokat, adott igei útmutatást, adott használati útmutatást. Az ember számára két dolgot ír csak elő az ige, hogy bízz az Úrban, féljed az Istent, és gyönyörködj a parancsolataiban, hogy az életedet, a te mindennapjaidat, a pénzügyeidet, a családodat, a kapcsolataidat, a munkádat, az Isten igéje, útmutatása határozza meg. Mert hogyha ez megtörténik, akkor boldog és áldott ember leszel. Ennek a gyümölcse az lesz, hogy az a sok ígéret, amit le van írva, az ott van a te mindennapjaidban. És amúgy nagyon sok keresztény életében, akik minimum 10 évesek, 10 éve, hogy már az Úrral járnak, mert annyi idő kell, hogy kifejlődjön. Ez olyan, mint egy fa, hiába veted el a jó magot, de 2 év múlva még ott nem látsz nagy fát, ahhoz kell legalább minimum 8-10 év, mire abból már egy szép, lombos, akár virágzó gyümölcsöt termő fa lesz. És az Úrral való járásodban is hosszú távon jelennek meg azok a gyümölcsök, amihez idő kell, hogy kifejlődjenek. De hogyha te bízol az Úrban, féled az Urat, és az Isten igéjét komolyan veszed, akkor ezek az ígéretek vannak itt leírva számodra. Hogy így fogsz kinézni. Ha most értél meg, 10 éven belül így fogsz kinézni. Hogy fogsz kinézni? Az első dolog, azt mondja, hogy utódja hős lesz a földön. Az áldott embernek előbb-utóbb lesznek gyerekei. Lesznek utódai, leszármazottai. És nem csak az az áldott, aki bízik az Úrban, hanem annak a leszármazottai is áldottak. És ez az áldás vonal végigmegy. És ne felejtsd el, amikor megtértél, lehet, hogy az úgy tűnik, hogy fú, micsoda változást hozott. De képzeld el, van egy testvérem, aki már 5 generáció van, ő már 70-80 között van, és 5 generációra lát visszafele, a dédunokáig. És hogy az az ember megtért mondjuk 85 évvel ezelőtt, annak tudod, mi lett a következménye? Hogy most 150 ember áldásban jár, megtérésben, tisztaságban, normális házasságban, ezek a gyümölcsök ott vannak az életén, az, hogy te megtértél, az nem csak rád lesz hatással, hanem a mindazok, akik belőled származnak. Mindazok, akik belőled származnak. És mikor beszélt erről, jó volt látni, hogy ne csak magadba gondolkozz. És én hálát adok az Istennek, hogy nem olyan régen a negyedik kisfiam is bemerítkezett, 12 éves, és az Urat szolgálják mindegyikőjük, ifi vezetésben, dicséretben, és lelki gondozói szolgálatban benne vannak, és látom, hogy az az áldás, ami nálam van, annak a tünetei már ott vannak rajtuk is. És ez egy dicsőséges dolog, ez egy örömteli dolog. Ez a te örökséged, hogyha bízol az Úrban, komolyan veszed az Isten beszédeit, az utódaid hősök lesznek. Mit jelent, hogy hős? Kiemelkedő képességűek lesznek. Olyan dolgokat fog Isten rájuk bízni, amik nem hétköznapi emberekké teszik őket, hanem egy-egy területen kiemelkednek. És ez a te örökséged. És ezzel a hittel vagyok én is, az utódaimmal kapcsolatban, hogy megvan írva, hősök lesznek, kiemelkedő képességűek lesznek, és így tekintek rájuk, és így imádkozom értük. Viszont tovább folytatja, a becsületesek nemzedéke áldott lesz. Tehát az, aki féli az Urat, és komolyan veszi az Isten parancsolatait, ott egy olyan változás kell, hogy létrejöjjön, hogy lehet, hogy lopott, csalt, hazudott korábban, de mikor megtért, becsületes emberré vált. Mert a becsületesek nemzedéke lesz áldott. Amikor én megtértem, az első tünete annak, 17 évesen, tudjátok mi volt? Nem mondta ezt nekem senki. Hazamentem, és visszavittem a lopott dolgaimat. Nem mondta senki, csak a bennem lévő Szent Szellem kimunkálta ezt. Nem tudtam tovább nézni, nem voltak ezek olyan nagy dolgok, ezek ilyen gyerekes, fiatalos csínytevések voltak. De nem tudtam tovább nézni az én otthonomba azt, ami jogtalanul jutott hozzám. Mert amikor megtérsz, becsületessé válsz. Engedd, hogy ez kibontakozzon benned. Hogy becsületessé válsz. Az egyik roma gyülekezetünkben megtért egy fiatalember, egy családapa. A fő foglalkozása az volt, hogy zsebtolvaj. Nagyon elismert volt a szakmába, mert nagyon ügyesen tudta eltulajdonítani másnak az értékeit. És amikor megtért teljes szívvel egyik istentiszteleten, egyből tesztelve lett a megtérése. Elment haza, vagy azon a héten történt, nem talán az istentisztelt után, ment haza ez a fiatalember, hát lásd csodát, egy pénztárcát talált. És a pénztárcában benne volt az összes irat, és benne volt több 10 000 forint. És fölvette, és ő tudta, hogy megtért. Mert egyből nézte, hogy kié, abba a faluba, még ismerte is, és elment a címre, bekopogott, és ő közismert zsebtolvaj volt. És visszaadta. Azt mondja, figyelj, megtaláltam a pénztárcádat. Tudod, én régen ez gondolkozás nélkül elvettem volna, meg eltettem volna, de én megtértem, és Isten megváltoztatott belülről, és tudom, hogy a becsületesek nemzedéke lesz áldott. És figyelj, most az összes fia iskolába jár, tanulnak, jó tanulók, mert amikor az ember teljes szívével megtér, nem félig meddig, onnantól kezdve becsületessé válsz. Onnantól kezdve idegen tőled azok a tisztátalan dolgok. És egy becsületes nemzedéket, generáció származik belőled. Egy áldott nemzedék. Mert azt mondja az Isten igéje, hogy a becsületesek nemzedéke lesz áldott. Nem a tolvajok, rablók, csalók, hazugok, manipulátorok. Nem. A becsületesek nemzedéke lesz áldott. Néha úgy tűnik, a világ azt kommunikálja, hogy messzebbre jutnak azok, akik mindenféle módszert alkalmaznak, amelyek tisztátalanok, mocskosak, és az Isten előtt utálatosak. A világ időnként azt mutatja, hogy messzebbre jutnak azok. De a Biblia azt mondja, hogy a becsületesek nemzedéke áldott lesz. És meg vagyok róla győződve, hogy ez így is van. Hogy a becsületesek nemzedéke áldott lesz, és ráadásul nyugodtan tudnak aludni. Mert tiszta a lelkiismeretük. Így folytatja, vagyon és gazdagság lesz a házában. Figyelj, mit mond? Az az ember, aki féli az Urat. Isten igéjét komolyan veszi. Először is lesz háza. Fiatalok, hiszitek, hogy lesz saját házatok, örökségetek? Hiszed ezt? Sokan panaszkodnak, hát most így nehéz, úgy nehéz. Mindig nehéz volt. Ingatlanhoz jutni mindig nehéz volt. De ha bízol az Úrban, lesz házad. Lesz házad, lesz örökséged, szép örökséged van itt a földön. Ne aggodalmaskodjál. Én is olyan háttérből jövök, hogy mi 5 voltunk, a feleségem még túltettek rajtunk, ők 9 voltak. Nem volt hatalmas nagy anyagi örökség, de kaptunk egy hitbeli örökséget. És figyelj ide, most van házam, mert Isten megáldott, megsegített, nem is akármilyen. Azért, mert a becsületesek nemzedéke áldott lesz. És ezért ne aggodalmaskodjál. Mindegy, hogy mit van, vagy mit nincsen, az Isten beszédére nézzél. Lesz házad, lesz örökséged. Lesz örökséged. Mert áldott az az ember, aki bízik az Úrban. És milyen házad lesz? Ahol vagyon és gazdagság lesz. Hát ez talán először kicsit furcsa, de tudjátok? Isten a mennybe olyan helyen lakik, ahol még az utca is aranyból van. A mennybe mindenhol drága kövek vannak. A legdrágább gyémántok. Itt a földön mi csak ilyen kis picike gyémánttal, néha nagyítóval kell nézni, hogy tisztán lássa az ember a kristályokat. Ugye a szakik mindig ott vizsgálgatják nagyítóval, és hatalmas vagyonokat adnak egy picikért. Ott egy egész utca van ebből. Tehát ő egy olyan gazdagságban, bőségben, tisztaságban lakik, ami itt a földön számunkra furcsa. De tudod, amikor bízol az Úrban, a te életed tükrözni fogja a mennynek a bőségét. Tükrözni fogja a mennynek a dicsőségét. A gazdagság a világ szerint és az Isten szerint a kettő között van különbség. A Biblia azt mondja, hogy az Isten szerint való gazdagság az bőséget is jelent, de az azt is jelenti, hogy gazdagok jó cselekedetben, gazdagok szeretetben, gazdagok irgalmasságban, gazdagok mind azokban a dolgokban, amiben a mi mennyei atyánk is gazdag. Az Isten szerint való gazdagság sokkal többet jelent, mint egy materiális gazdagság. Az egy szívnek a gazdagságát. Néha találkozom gazdagok emberekkel, de belülről olyan szegények, olyan üresek, olyan tartalmatlanok. Mert nincs az Isten szerint való gazdagság, csak a materiális bőség veszi őket körül. De milyen jó dolog, mikor olyanokkal találkozom, és ilyenekkel is sokat találkozom, akikben ott van a házukban a vagyon és a gazdagság, de sugárzik belőlük az a belső gazdagság, ami mennyei atyánkat is jellemez. Tehát vagyon és gazdagság lesz a házában. Igazsága örökre megmarad. Mit jelent ez? Amikor az Isten igazságában jársz, akkor maradandó dolgok jönnek létre az életedbe. Maradandó dolgok, amiben még a következő generációk is áldást tudnak venni. Maradandó. Amikor valaki nem jár az Isten igazságában, ott mulandó dolgok lesznek. Mulandó dolgok lesznek. Nem olyan régen láttam egy családot, az apa nagyon fölfutott, hatalmas nagy gyárakat, csarnokokat épített. De nem Isten szerint való módon volt gazdag. A fia, ahogy meghalt az apja, átvette, 2 alatt börtönbe került. Minden ingatlant elárvereztek. Amikor nem az Isten szerint való gazdagság van, azok nem maradandóak. Azok nem maradandóak. De azt mondja a Biblia, hogy igazsága örökké megmarad. És így folytatja a 4. versben. Világosság ragyog a sötétben is a becsületesekre attól, aki kegyelmes, irgalmas és igaz. Az Isten emberei, akik bíznak az Úrban, komolyan veszik az Isten beszédét, azokra mi jellemző? Világosságban járnak. Mi úgy megszoktuk a világosságot, de hogyha elmész egyszer, nem tudom, hallottatok-e a láthatatlan kiállításról. Ez egy nagyon érdekes, javaslom mindenkinek, nagyon tanulságos. A vakoknak a világát akarja bemutatni, és olyan irgalmatlan sötétség van, ami tényleg nem lát semmit. És mikor az embert végigvezetik a vakok, és vakok lesznek a vezetőid, és végig vezetnek, különféle hangokat hallasz, illatokat hallasz, villamosok, autók hangját hallod, és emlékszem, amikor a feleségemmel voltunk, hát 20 perc után a feleségem menekült kifele. Mert a sötétség az egy nagyon-nagyon kemény dolog. Amikor sötét van, nem lát semmit. Nem tudod, hogy merre indulj. Nem tudod, hol a kijárat. Most milyen természetes világosság van, ki akarok menni, nem erre indulok el, és neki nagy sunggal a falnak, és beütöm magam, nem arra indulok el, hanem természetes, hogy látom, hogy arra van az ajtó. De mikor tök sötét van, akkor nem látod. Na most figyelj, amikor az Úrral jársz, világosságba fogsz járni. Ez a világosság egy belső világosság. Ez az elmédben, a szívedben van. Ez azt jelenti, hogy mikor ott vagy az út kereszteződésekben, látod, hogy mi a jó és mi a rossz. Látod, hogy merre kell menni. Látod, hogy hol van az Isten továbbvezető útja. A világosság az azt jelenti, hogy tudod, hogy mik azok a döntések, amelyeket meg kell hozzál, hogy jó irányba menjen az életed. Minél inkább távolabb van az ember az Istentől, annál inkább homály és sötétség jön az elméjére és a szívére. És fizikailag lehet, hogy világosságban van, de belől nincs ott az Istennek a világossága. És ez egy borzasztó állapot. De aki bízik az Úrban, aki féli az Urat, aki az Isten beszédét komolyan veszi, világosság ragyog a sötétben rá, és látni fog, és jó döntéseket tud hozni. És ez a világosság pedig attól jön, aki kegyelmes, irgalmas és igaz. Ez pedig nem más, mint az Úr Jézus Krisztus, ami mennyei atyánk. És így folytatja, a jó ember könyörületes és kölcsönt ad. Ügyeit törvényesen intézi. Aki bízik az Úrban, komolyan veszi az igéjét, az milyen emberré lesz? Még egyszer elolvasom. Milyen emberré lesz? A jó ember milyen emberré lesz? Jó emberré lesz. Ma a világ tele van rossz emberekkel. Rossz szándékú, rossz beszédű, rossz akaratú, másiknak inkább alátenni akaró, mint sem segíteni akaró ember. Ő maga is szenved ebben, de a környezete is szenved. Aki bízik az Úrban, az jó emberré változik. Miért? Mert az Isten jó. És ha te fiává lettél, az ő jóságából fogsz kapni. Mert a gyerek az olyan, mint az apja. Az olyan, mint az apja. És a jó ember könyörületes kölcsönt ad. Amikor bízol az Istenben, és vele közösségbe kerülsz, adó emberré válsz. És bátorítalak a benneteket erre. Amíg az ember Isten nélkül él, milyen? Önző. Minden nekem, nekem, nekem. De amikor találkozol az Isten szeretetével, mert úgy szerette Isten a világot, hogy adta, az ő szeretete az adó emberré, adóvá válsz. És ez történt amúgy a leglátványosabb Zákeus. Fővámszedő, fő apekos volt, aki olyan kapzsi volt, hogy a római birodalomban az egy külön műfaj volt a vámszedőnek lenni. A római birodalom megmondta, hogy 10%-ot a jövedelemből kérek, hát ezek zsebre dolgoztak, 25-30-40%-ot beszedtek, 10-et leadtak az államnak, és maradt nekik 20-30%. És nagyon kopaszították a népet, nagyon utálták ezért a vámszedőket. Mert jogtalanul, igaztalanul leszették az embereket. És olyan hatalmuk volt, hogyha valaki nem adta oda ezt a adónak nevezett zsarolást, akkor különféle eszközeik voltak, hogy kikészítsék az embereket. Na most képzeljétek el, ez az Zákeus életében látványosan ez történt. Hogy olvastuk? A jó ember könyörületes és kölcsönt ad. Hát róla el lehetett mondani, hogy nem volt jó ember. Sok ember utálta, sok ember gyűlölte, nem is akartak vele egy asztalra ülni. asztalhoz ülni. De ez az ember találkozott Jézussal. Éhes volt valami után, fölmászott a fára, és Jézus meglátta őt, és leszólította, és bement az ő házába, közösséget gyakorolt vele. És egyszer csak Zákeus hirtelen egy furcsa dolgot kezd el csinálni. Jézus nem mondott neki semmit arról, hogy milyen rossz vagy, ezt nem így kéne csinálni, nem úgy. Zákeus azt elkezd beszélni, hogy én visszaadom a vagyonomnak a felét a szegényeknek. Akitől elvettem, a négyszeresét adom vissza. Mi történt Zákeussal? Találkozott az Úrnak a jóságával, és hirtelen az önző magának mindent magatartás megváltozott, és adni akart. És Zákeus jó ember lett. Amikor találkozol az Isten jóságával, úgy igazából, akkor van esélyed, hogy te is jó ember legyél. Mindegy, hogy milyen romlott voltál, mindegy, hogy hány embert vágtál át, mindegy, hogy mi történt korábban, hogyha bocsánatot kérsz, Jézus Krisztus miatt kegyelmet kaphatsz, és van még esélyed, hogy jó emberré legyél, akinek a közelében jó lenni. Jó lenni. Én is héten temettem. Pilis Csabán volt tanácselnököt, és egy évvel ezelőtt egy idős ember volt, befogadta az Urat, és a családja megtért, a gyerekei, az egyik fia is polgármester, és ez az embernek a felesége öngyilkos lett. Egy jó ember volt, közösségért élt, de távol volt az Istentől. És az ördög elkezdte meglopni az életüket. És egy tragédiák jöttek be. És öngyilkos lett a felesége néhány évvel ezelőtt, és ez az idősödő 70-80 közötti ember teljesen megkeseredett. Mindenkit bántott, utána jött a rák, legyengült, tolókocsiba került, nem volt jó mellette lenni. Mert az unokák elmenekültek a környezetéből, mert jött belőle a negatív, a bántás. Egyszer meglátogattuk őt, mert a fia megtért, utána a másik fia, az unokák is, meg a fiának a felesége, és elmentem hozzá, és ahogy beszélgettünk, rám is jött ez a sok negatív. De egy órás beszélgetés után eljutottam a szívéhez, és elkezdtem neki az evangéliumot mondani. És tudjátok, milyen csoda történt? Befogadta az Urat. Megtért az ő bűneiből. És ez a nehezen elviselhető idős bácsi, aki egy nagy pályás ember volt fiatalabb korában. Ez olyan fordulaton ment át, már mindenféle negatívat mondtak róla, a fekélyesedett, a lába le kell vágni, a rák elhatalmasodott a testében, nem soká meg fog halni. De ahogy megtért, olyan jó ember lett, hogy még egy évet kapott Istentől. Az unokák mindig szerettek körülötte lenni. Még a halála napján is viccelődött az unokáival. Tudod, ez történik, mikor valaki találkozik az Isten jóságával. Jó ember lesz. És úgy ment el, hogy már mindenki elfelejtette azt a korszakot, amikor kibírhatatlan volt. Ő egy jó ember volt, az Isten embere volt. Mert a jó emberré válik az, aki találkozik az Úr jóságával. És tényleg öröm volt ezt látni. És a jó ember könyörületes kölcsön ad, és ügyei törvényesen intézi. Ma egy olyan országban élünk, hogy mindenki azt keresi, hogy hol vannak a kiskapuk, hol lehet kikerülni a törvényt. Persze maguk az ország törvényeiben is sok deformáció van, az Isten törvényei azok tökéletesek és igazságosak. Sajnos az emberi törvényekben is benne vannak már a különféle görbületek és olyan dolgok, ami a bűnnek a következménye. De azt mondja a Biblia, hogy az az ember, aki találkozik az Úr jóságával, az jó emberré válik, adóvá válik, és megtanulja az ügyeit törvényesen intézi. Törvényesen intézni. És adja az Isten, hogy az életedre ez legyen jellemző, hogy becsületessé váltál, hogy a törvényesen intézed az ügyeidet. És mi lesz ennek a gyümölcse? Az, aki féli az Urat, sok örömet talál parancsolataiban, nem is fog meginogni sohasem. Aki a sziklára épít, maga is sziklaszilárd jelleművé válik. Annyi ingatag ember van. Ma azt mondom, igen, holnap másképp fúj a szél, akkor nem. Holnap után meg mit tudom én, mit mondok. Tele van az emberiség ingatag emberekkel. De az, aki féli az Urat, az, aki bízik az Istenben, annak megszilárdul a jelleme, a belső embere, és aki igent mond, az úgy is csinálja. Aki igent mond, az még egy év múlva is úgy mondja, és azt cselekszi. Nem fog meginogni sohasem. Az Isten szelleme és az Isten igéje stabilizálja a te belső emberedet, hogy ne inogjál meg, ha rosszat mondanak rád. Nem fogsz meginogni. Ha csúnyán néznek rád, nem fog meginogni. Hogyha túl dicsérnek, nem fogsz meginogni. Minden körülmények között stabil tud lenni a benső embered. Mert azt mondja, hogy aki bízik az Úrban, aki féli az Urat, aki sok örömet talál parancsolataiban, az nem ingatag személyiség lesz. Amen. Legyél te is a benső emberedben egy stabil személyiség. És mi lesz ennek a gyümölcse? Örökre emlékezetes lesz az igaz. Az életed olyan gyümölcsöket fog teremni, hogy sokan fognak rád emlékezni. Hallottam, hogy volt egy olyan temetés, valakit az önkormányzat temetett el. Képzeljétek el, senki nem ment el a temetésére. Azért ez egy kicsit minősíti azt az embert, hogy ez az ember csak magának élt. De aki bízik az Úrban, féli az Urat, ott örökre emlékezetes dolgokat hagy maga után, hogy mikor eszükbe jut a neve, bármire ránéznek, ez azért van, mert volt valaki, aki bízott az Úrban, és Isten áldásában járt. És nyomot fogsz hagyni a történelemben. Nyomot fogsz hagyni emberek életében. Ámen. Nyomot fogsz hagyni azért, mert bíztál az Úrban. Egész életedben félted az Istent, és komolyan vetted az ő beszédét. Azt mondja, örökre emlékezetes marad az igaz. Nem fél a rossz hírtől. Erős a szíve, bízik az Úrban. Mit jelent ez? Azt az embert is, aki féli az Urat és bízik az Úrban, azt is megtámadja az ellenség. Sőt, a szereti megtámadni. Az háború mindig hogy kezdődik? Úgy kezdődik, hogy küldi előre a rossz hírt. Amit közöl az orvos, közöl a főnök, közölnek itt, vagy ott, vagy amott, és ez a rossz hír mindig beindít egy háborút. A rossz hírrel egészségedre, a rossz hírrel kezdődnek a háborúk. Némelyik rossz hír kiüti az embert. Kiüti az embert, mint most imádkoztam valakiért. Friss házas, elment az orvoshoz. Mongolidióta a gyerek, azonnal el kell vetetni. Ilyen-olyan negatív dolgokat kihirdették, azonnal abortálni kell. Szegény ifjú házaspár, aki az első szerelem tüzébe égett, szinte besokkolva jöttek el az orvostól. Beindult a háború a rossz hírrel. És mikor jöttek oda, mesélték, hogy mi történt, pásztor, mit csináljunk? Hát mondom, semmi gond. Háborúba kerültetek. Harcolni kell. Az Úr Jézus Krisztus nevében és az Úr harcol értetek. Az van megírva, hogy nem fél a rossz hírtől. Mit kell csinálni a rossz hírrel? Nemet kell mondani. Azt kell mondani, hogy nem úgy lesz, nem fog sikerülni. Hát ilyen tét prédikálni könnyű erről. De mikor ott vagy ilyen éles helyzetben, és mikor az orvos sürgette, egy héten belül abortálni kell, meg kell hozni a döntést, stb. Oda kell menni és azt mondani, hogy nem, mi nem öljük meg a gyereket. Mert nincs erre Istentől velvet jogosítványunk. Bármi is történik, már az orvos tolja is alá papírt. Te felelősséged, írjad alá. Tétje van a dolognak. Nemet mondani a rossz hírre. És 9 hónapig elindult a harc. 9 hónapig imádkozni, prófétálni a gyermek felett. És erősnek lenni. És nem is mentek egy hónapokon keresztül az orvoshoz. Mert mindig csak megerül. 2-3-szor elmentek, mindig mongolidióta, mindenféle, kiütötte őket, mikor jöttek haza. És 9 hónap után egy gyönyörű, értelmes gyerek született. Teljesen egészségesen. Teljesen egészségesen, mert megtanítottuk őket harcolni. És most az országban van már néhány fiú, akit úgy hívnak, mint a fiamat. Az egyiket Noelnek, másiket Jáfetnek, azért, mert együtt harcoltunk velük. És egy egészséges gyermek született meg. Mert meg kell tanulni nemet mondani a rossz hírnek. Meg kell tanulni nem beengedni a félelmet, ami a rossz hírrel együtt jön. És az, aki bízik az Úrban, az nem fél a rossz hírtől. Az nem ad helyet a rossz hírnek, mert erős a szíve. Így derül ki, hogy mennyi a te erőd, hogy erős a szíved, hogy ellen tudsz állni annak azoknak a rossz híreknek, amely bejön be akar jönni az ember szívében. És miért erős a szíve? Mert bízik az Úrban. Ez a fiatal házas párnak is egy óriási áldás volt ez a 9 hónap. Megtanultak harcolni, megtanultak felelős döntéseket hozni, megtanultak az ige szerint dönteni, megtanultak bízni az Úrban, és az Isten igazsága megjelent az életükben. És ma minden nap hálát adnak ezért a gyönyörű kisgyerekért. Mert aki bízik az Úrban, annak erős a szíve, erős a szíve, erős a szíve. És úgy folytatja, rendületlen a szíve, nem fél. Megvetéssel néz ellenségeire. Rendületlen, megingathatatlan. Milyen a te hited? Olyan szomorú látni, hogy embereknek a hite sokszor csak addig erős, míg jól mennek a dolgok. Még minden úgy alakul, ahogy ő elképzelte. De szeretném mondani, hogy soha nem lesz olyan életed, hogy mindig úgy alakul, ahogy te megálmodtad és elképzelted. Soha senkinek nem lesz olyan élete. Nem. És ott kell erős és megingathatatlannak lenni, mikor a dolgok másképp alakulnak, mikor a dolgok nem úgy a te elképzeléseid szerint mennek, és bejönnek olyan komoly kihívások, amelyek megingathatják a te hitedet. De hogyha te meg vagy gyökerezve mélyen Krisztusban, akkor rendületlenül fogsz tudni állni, és a viharok nem a károdat fogják hozni, hanem a te megerősödésedet fogják hozni. Rendületlen, legyél ilyen szilárd a te hitedben. Rendületlen. Sokan Istent arra használják, ha bajba vagyok, Uram, segíts. De amúgy igazából én élem a saját életemet. Figyelj, ez kevés lesz neked. Ez nem hozza létre benned a rendületlen, szilárd hitet. Az egész életedet add át az Istennek. Engedd, hogy ő kormányozza. És előbb-utóbb egy rendíthetetlen hit jön létre benned. Ha ez történik, ha az, ha amaz, akkor is rendületlen a te hited. És bízol az Istenben, és amúgy is minden a javadra van. Ha ez történik, abból is jól jön ki, ha ez, abból is jól jössz ki, ha az, abból is, mert bízol az Istenben, és a vége jól lesz a történetnek. De maradj rendületlen a te körülményeid között. Ne csak akkor bíz az Úrban, hogyha úgy alakul, ahogy te elképzelted, hogyha az lesz, amit te megálmodtál, mert időnként vannak olyan dolgok, amik nem álmodtál meg. És sokszor azt mondod, hogy ez történt volna, nem is vállaltam volna be. De maradj rendületlen a te hitedben. Bízzál az Úrban, mert ez a történet a bibliai emberek életében sok baj, sok nehézségen mentek át. De egyetlen egy bibliai embert nem tudsz nekem mutatni, aki beleragadt volna a bajába, a nyomorába. És katasztrófával ért véget az élete is. Úgy, hogy bízott az Úrban. Úgy, hogy ő ragaszkodott az Istenhez. Hát ezért nem tudott Jézus se, nem lehetett az életében a halál az utolsó periódus. Nem lehetett, mert ő oda letette, atyám, a te kezedbe teszem le az életemet. Ő letette az életét a halál, ezért csak egy átmeneti állomás volt. A végállomás a feltámadás volt. A végállomás, hogy néki adatot minden hatalom menjen és földön. És a te életedben sem lehet. A negatív dolog nem lehet az utolsó szó. Nem lehet a negatív folyamatoknak az utolsó szó. Nem lehet a betegség az utolsó szó. Nem lehet a nyomor, a probléma. Nem ez lesz, nem ő fogja kimondani az utolsó szót. Ha bízol az Úrban, és rendületlen a te hited, az utolsó szó a te mennyei atyádé lesz. A szabadításé lesz, a gyógyításé lesz, a gondviselésé lesz az utolsó szó. Ámen. Ezért maradj rendületlen a te hitedben. Maradj rendíthetetlen, szilárd a te hitedben. Mert vannak bajok, de az utolsó szó nem a bajoké, nem a nyomoré, nem a haláli, hanem a feltámadásé. Nem a fogságé, a börtönben, mint Páli, hanem a szabadulásé. Nem a betegségé, hanem a gyógyulásé. Az utolsó szó az Istené, ott azoknál, akik bíznak az Úrban. Ámen. Ezért nem kell félni a rossz hírtől. Legyen erős a szíved, bízz az Úrban, rendületlen a szíve, nem fél, nemet tud mondani a félelmeire. Tudjátok, mindenki találkozik a félelemmel. Mindenki találkozik a félelemmel. A bátrak meg a gyávák közötti különbség csak egy. A bátrak is találkoznak a félelemmel, a gyávák is találkoznak. De a bátrak nemet mondanak. Ellenállnak a félelemnek, az aggodalmaskodásnak, a gyávák pedig befogadják a félelmet, és megbénítja őket. De ha Isten embere vagy, mondjál nemet a félelemnek, mondjál nemet az aggodalmaidnak, mondjál nemet, mert ha az Úr veled, kicsoda lehet ellened. És azt mondja, végül mi lesz a történetnek a vége? Mi lesz a történetnek a vége? Aki bízik az Úrban, aki féli az Urat, aki az Isten beszédét komolyan veszi, végül megvetéssel néz ellenségeire. Mit jelent ez? Jön az ellenség, le akar nyomni, bele nyom a víz alá, mint a gumilabdát. Csak egy pillanat elengedés, annál magasabbra ugrik. Végül is megvetéssel nézel le az ellenségeidre. Megvetéssel nézel le azokra a kihívásokra, problémákra, negatív dolgokra, amelyek támadták az életedet. Miért nézel le? Mit jelent ez? Hogy te fölötte vagy. Te már fölébe kerülsz. Mert az ő uralma növekedésének nem lesz vége. Ha te fogod az Isten kezét, vele együtt növekszel. Ki fogsz emeltetni abból a helyzetből, és már lenézel, már fölötte vagy, mert mennyei helyekre ültettél. Tehát ez az öröksége annak, aki bízik az Úrban, aki az Urat féli, és ez a boldogságnak, az áldásnak az alapja. Végül megvetéssel néz ellenségeire. A történet vége mindig az, hogy fölé emeltetsz. Fölé emeltetsz. Fölé emeltetsz. A bibliai embereket hányszor le akarták nyomni mindenféle anyagi betegség, egészségügyi, mindenféle dologgal vagy üldözéssel, de mindig fölé emeltettek. Mindig fölé emeltettek. Mert bíztak az Úrban, és nem engedték el az Isten kezét, és rendületlen volt a szívük. Mivel fejeződik be ez a Zsoltár? Bőven adakozik a szegényeknek. Már beszéltünk arról, mikor az Úr jóságát megismerjük, jó emberré változunk, és a jó ember pedig adó ember, és nem ego, önző ember. Azt mondja, adakozik a szegénynek, együtt tud haladni a másiknak a szükségeivel, és tud befektetni abba, és ez az igazsága örökké megmarad, és hatalma dicsőségesen emelkedik. Aki bízik az Úrban, az emelkedik. Az emelkedik. Mert az áldás az egy emelkedő. Ahol vagy most, egy év múlva már nem ott leszel, hanem itt. Mert az Úr uralma növekedése nem lesz vége. Emel téged. Emelkedik. És ez a gyümölcse annak, amikor bízik az ember az Úrban, hogy hatalma dicsőségesen emelkedik, és ezzel fejeződik be, hogy látja ezt a gonosz, és bosszankodik. Fogát csikorgatja, emészti magát, és a kívánsága semmibe vész. Itt egy pillanatra betekintést ad a Zsoltár a láthatatlan világba, ahol ott van az a gonosz erő, aki téged tönkre akar tenni. Van, akit az alkohollal akar tönkretenni, van, akit a paráznasággal, van, akit a depresszióval, van, akit a halmozott sérülésekkel, a megbocsájtatlansággal, van, akit a házasságtöréssel akar tönkretenni, van, akit a pénz szeretetével akar tönkretenni, és mindegyikünk életében van egy gonosz kívánság. De, ha bízol az Úrban, ha féled az Istent, ez a gonosz kívánság nem tud megvalósulni. Ha elfordulsz az Úrtól, akkor ez a gonosz kívánság be tud jönni az életedbe. Ezért fogd az Isten kezét rendületlenül. Bízzál ő benne, mert akkor a gonosznak a fogát csikorgatja. Tudod mi ez? Az a tehetetlen düh, hogy látja, hogy te áldásban jársz. Látja, hogy az Isten megsegít téged, és nem tud a károdra lenni. Na ez az az érzés, amiről úgy mondja a Biblia, hogy fölkél az Isten, és nevet az ő ellenségein. Mert látja, hogy nincsen befolyása, nem tud hatással lenni arra az emberre, aki féli az Istent, és az Isten beszédét komolyan veszi. Tehát ezek a gyümölcsei annak. Ezzel szeretném befejezni. Ha bízol az Úrban, ha féled az Istent, és az ő parancsolatait komolyan veszed, akkor mi ennek a következménye? Hogy boldog ember leszel, áldott ember leszel, a gyermekeid kiemelkedő képességűek lesznek, és lesznek gyermekeid, és egy becsületes generációt, nemzedéket hozol létre, és te és a következő generációk, a gyermekeid, unokáid, dédunokáid, ükunokáid, ott van az áldásnak a nyomvonala. Mert te bízol az Úrban, és vagyon és gazdagság, és ez az Isten szerint való gazdagság lesz a házadban, az örökségedben, és világosságban jársz, és jó emberré válsz, és adó emberré válsz, az ügyeidet törvényesen intézi, és nem leszel ingatag személyiségű, hanem rendületlen belső embered lesz, rendíthetetlen belső embered lesz, és nemet tudsz mondani a rossz hírekre, és megállod a helyedet a különféle harcokban, ami a hitnek a harcai, és erős lesz a szíved, bízik az Úrban, és majd megvetéssel nézel ellenségeidre, és folyamatos emelkedésben vagy. Ez az, amit Isten megígér. Hogyha valaki bízik az Úrban, ha valaki megfogta az Istennek a kezét, egy néhány év és évtized után ez világosan látszani fog. És ezek a tünetek jöjjenek át a te életedben is. Ez nem jön át egy év alatt. Ehhez kell hosszabb távon az Istennel járnod. Mint ahogy egy fa is, még elültetik, meg abból virágzó nagy gyümölcsfa lesz, az sok évnek a kérdése. Amíg ez kifejlődik az életedben, ez éveknek a kérdése. De Isten megígérte, hogy az, aki féli az Istent, gyönyörködik a parancsolataiban, az az ember így fog kinézni. Akarsz így kinézni? Én akarok ebben élni, mert csak egyszer élünk itt a Földön. Nem mindegy, hogy milyen minőségben. El lehet játszani, tönkre lehet tenni, de lehet Istennel együtt egy győztes áldott maradandó életet is élni. Úgyhogy kívánok ehhez sok áldást nektek. Gyertek, imádkozzunk! Halleluja! Mennyei Atyám, köszönjük a te beszédedet, és Uram, én hiszem azt, hogy ebben a gyülekezetben és a jelenlévők közül egyre többen ezeket a gyümölcsöket fogják megtapasztalni, hogy az életükben az Isten igéje elkezd kibontakozni. Atyám, köszönöm ezt neked, és legyen áldott ez a gyülekezet. Uram, hogy tudjon bízni benned minden körülmények között, hogy tudja félni a te nevedet az Úr Jézus Krisztus nevében. Atyám, én hálát adok neked ezért. Uram, és én áldást mondok, hogy az Isten igéje tudjon gyümölcsöt teremni az életünkbe, és ezek az irányok tudjanak fölszabadulni az életünkben. Uram, köszönöm neked, hogy nem csak mi vagyunk boldogok, nem csak mi vagyunk áldottak, hanem a leszármazottaink is már ebben az áldás vonalában nőnek föl. Ezért gyülekezet, legyél áldott, járj az Úrral való örömnek a boldogságában naponta, és cselekedd az Istennek a beszédét a Jézus Krisztus nevében. Amen. Ámen, így legyen. Szeretném kérdezni, hogy van-e itt valaki, aki még nem békült meg az Istennel, még nem tért meg, nem rendezte a kapcsolatát, mert én szívesen imádkoznék érte, hogy ma lehetőséged van arra, hogy befogadj Jézus Krisztust, hogy a bizalmadat, a hitedet, a reménységedet ő benne vedd. Van-e itt valaki, mert szívesen imádkozok érte, hogyha van itt valaki, akiben készen van ez, hogy most az Urat kövesse. Szuper, mindegyikön túl vagytok már ezen. Isten áldjon meg benneteket, örülök, hogy itt lehettem.